60-on túl.
Tőlünk mindenkinek.
Újbudaiak magazin műsora.
Tisztelettel köszöntöm a hallgatókat. Ámen Dzsóka vagyok, a mai adás szerkesztője. Munkatársaim jóvoltából ma először az Iparművészeti Múzeumban látogatunk, majd különböző művészeti ágak képviselőit hallgathatják. Zenéről, fotózásról, irodalomról beszélgetnek. Végül egy receptkönyvbe lapozgatunk, de ne tessenek húsvéti sonkára gondolni, vagy egyéb inyenségekre. Az ajánlott könyv másról szól. Most Béki Zoltánnal belépünk az Iparművészeti Múzeumba.
Csodálatos helyen vagyok, a Lechner Palotában. Az valójában a Magyar Iparművészeti Múzeum. Beszélgető társam Orosz Péter, fő restaurátor. Hogy indítja az embert a sors, hogy restaurátor legyen?
Mindenkit másképp kalauzol ide a sors. Nekem valahogy a génjeimben volt ez megírva. Bármennyire is ellenkeztem fiatal koromban, érettségi után megpróbálkoztam a műszaki pályával. A Műszaki Egyetem villamosmérnöki karán kezdtem pályafutásomat, mely során rá kellett döbbennem, hogy az életem nem a nyomtatott áramkörökről és a demultiplexerekről szól, illetve hát, mint említettem, génjeimből is fakad
már
az, hogy a...
sugárzott.
Így van, a kultúra irányába kell elmozdulnom, ugyanis édesanyám Jászai Maridíjas díszletjelmezés bábtervező, édesapám pedig Munkácsi díjas szobrász művész, és a műcsarnokban dolgozott kurátorként.
Nem sokat töprengtél akkor, hogy melyik irányt kéne választani?
Hát nem igazán. Úgyhogy a eltévejedés után elvégeztem egy aranyműves ékszerkészítő képzést a Budai Rajziskora keretében, és ezt követően kerültem ebbe a csodálatos, varázslatos világba, a múzeum világába. Először gyűjteménykezelőként kezdtem pályafutásomat 2001-ben itt a múzeumban, és mikor közel kerültem ezekhez a változatos és gyönyörű műtárgyakhoz, beindított bennem egy ilyen ösztönt, hogy én ezeket ápolnám és helyrehoznám.
Találkoztál te már olyan véleményekkel, amikor valami régi összetört dolog előkerült, azt mondja némely, mit kell kínlódni vele, majd veszünk egy újat, egy jobbat, ami működik. Hát akkor mit gondolsz?
Ez nem a legjobb hozzáállás a dolgokhoz, ugyanis a múlt iparművészeti, illetve bármelyik művészeti tárgya, alkotása, az nekünk kötelességünk megőrizni az utókor számára.
Ezt nem előírja valaki, vagy a belső diktálja?
Ennek elvileg egy belső hangnak kéne lennie, ugyanis hát ebből utánunk lévő generációk fognak tudni tanulni, ihletet meríteni. Főleg az iparművészet keretén belül a most annyira trendi design kapcsán ezek a régi 18-19, akár 16-17. Századi műremekek is ugyanúgy befolyással lehetnek egy-egy kortárs alkotóra.
Melyik kor fog meg téged legjobban?
Igazából a 19. század és a 20. század fordulópontja, tehát ez a Bauhaus, a szecesszió.
De mégis a vizsgamunkát, ha jól tudom, egy 17. századi...
18.
századi óra volt, álló óra.
Na igen, itt egy kicsit visszacsatolok a műszaki érdeklődésemhez, ugyanis nagyon örömömet lelem abban, hogy a mechanikus szerkezeteket, óraszerkezet, zenélő szerkezeteket helyreállítsam, és a hangjukat, a működésüket újra át tudja élni a látogató esetleg, vagy a megrendelő.
Mikkel találkoztál, ami a kezedbe volt, ami olyan emlékezetes és izgalmas?
Fú, hát a diplomatárgyamnak köszönhetően rengetegen találnak meg különböző korok óráival, óraszerkezeteivel, de nem csak a szerkezet, hanem a tok maga is olykor nagyon izgalmas kihívást jelent. Talán egy éve volt nálam egy transzparens zománccal borított, gyönyörűen megmunkált pici asztali óra.
Az a pici, az mit jelentett, hogy itt ez...
Hát körülbelül egy olyan 35 centi magas lehetett,
igen.
viszont nagyon kecses, karcsú, a teljes felülete transzparens vörös szománccal volt fedve.
Egy kicsit bővebben a transzparens vörös.
Áttetsző, tehát lehet látni a fém megmunkálását a szománc alatt.
És mi történt vele?
Igen sérült volt az óraszámlap jobb oldalán. A zománc erősen sérült, mert valószínűleg egy mechanikai ütés, vagy bármilyen ütődés érte, ezért lepergett róla a zománc, és eldeformálódott maga a tok. A transzparens zománc, ez lepergett róla.
És ezt lehetett javítani?
Ennek a javítása, ugye restaurátorként mindig követni kell a technikai újításokat, technológiai újításokat, hogy minél etikusabban tudja az ember ezt helyrehozni. Ugye egy meglévő zománc mellett, főleg ha az sérült is, tehát repedezett, stb., nem égethetjük újra ki, mert ugye a zománc technika az erre alapul, égetéssel működik, úgyhogy valahogy úgy kellett kitalálnom az egész dolgot, hogy hőkezeléssel.
Hát ez egy boszorkánykonyha, nem?
Hát vannak különböző alternatívák, vannak a modernebb műgyanták, vannak a különböző monomer alapú, testesebb anyagok.
Neve, micsoda neveket hallunk itt, monomer, ne is részletezzük.
Nem, hát a monomer az egy alkotó része, mondjuk például van a régészeti tárgyak kiegészítéséhez használják a durakról nevű kiegészítő anyagot, ez egy műanyag fajta, ami egy por alapú monomer szemcse tömeget egy iniciátorral polimerizálják. Tehát testet adnak neki.
Tudomány. Na, és aztán mi lett ezzel az órával?
Sikerült egy olyan kétkomponensi műgyantát találnom, amit tudtam színezni, tehát elbírta maga a ragasztó anyag a üvegfesték színezéket, így sikerült egy majdnem tökéletes hatást elérni. Ugyanúgy transzparens lett, ugyanaz a fénye volt.
Felülete szemlélő nem is látja a különbséget.
Nem nagyon lehet látni szerencsére.
Mi az, ami még közérdekű lehet, ami sok embert érdekelhet, és rajtatok keresztül született újjá?
Fú, hát rengeteg tárgy van. Ajánlanám, aki még esetleg nem tette meg, az állandó kiállításunk megtekintését, ugyanis itt egy speciális módon mutatjuk be a múzeum műtárgyainak egy viszonylag karcsú szeletét, ugyanis a múzeumban több mint 60 ezer műtártétel található, és ezen a kiállításon körülbelül olyan 200-300 műtárgy közötti szeletet tekinthet meg a látogató. Itt akadnak az ötvös tárgyaktól kezdve a textiliákon, bútorokon és egyéb elefántcsont faragványokon keresztül mindenféle, mely úgy mutatja be a múzeum gyűjteményét, hogy a nagyobb mecénások, illetve műkincsgyűjtők, akik a múzeum gyűjteményét gyarapították.
Tehát az ő gyűjteményüket.
Az ő gyűjteményüket, igen.
Béki Zoltán beszélgetett Orosz Péter főrestaurátorral.
Ábrahám Márta és Konzort zenekarának társas zenélését hallották. A következő percekbe bepillantást nyerhetnek egy hegedűművész életébe, vele Meskó Bánk beszélgetett.
Mai vendégem Ábrahám Márta, hegedűművész, a Zene Tudományi Egyetem tanára, Régi Zeneakadémiának. Tudom, hogy a társas muzsikálást nagyon szereti, sőt, mint több van egy csodálatos zenekara. Erről egy pár szót mesélne, hogy hogyan alakult meg ez a zenekar, egyáltalán a társas zenélés öröméről.
Körülbelül 10 éve alakult ki bennem ez az igény, hogy fix emberekkel kialakítsak egy kis zenekart és egy saját stílust, amivel jól érzem magam. Tehát nyilván volt egy konkrét elképzelésem és egy meggyőződésem a zenei előadásmóddal kapcsolatban, illetve elképzeléseimet szerettem volna továbbfejleszteni és kísérletezni. És ehhez kerestem megfelelő partnereket, és azt kell mondjam, hogy elég sok kollégával játszottam, diákokkal is, próbálgattam is őket, és mostanra egy olyan csapat alakult ki körülöttem, akikkel egészen magas színvonalon tudunk együtt játszani, és már nemzetközileg is úgy gondolom, hogy vállalható az a minőség, ahogy most együtt játszunk.
És utaznak is a zenekarral, vagy csak Magyarországon játszanak?
Voltak fellépéseink, lemezeket készítettünk, de az utóbbi években olyan komoly nagy kutatásban kezdtem, és ez teljesen beszippantott, és gyakorlatilag az egész életem erről szól most, és minden percben ezzel foglalkozok, úgyhogy ez egy kicsit csendesebb munka, úgyhogy itthon ülök és dolgozom. Nyilván ez nem lesz mindig így, de az elmúlt 3 év az tényleg töményen erről a kutatásról és a rögzítéséről, illetve hát ugye megjelentetéséről szól, ami egy könyv lesz közeljövőben.
Na most fel is vágok a szavába, mert a kutató munkájáról tudok, hát akkor beszéljünk konkrétan. Kit kutat?
Ez egy rettetően izgalmas és egyedülálló projekt, és rögtön az elején el kell mondjam, hogy hiánypótló nemzetközi viszonylatban is, mert egy műelemzésről van szó. Johann Sebastian Bach talán leghíresebb hegedű darabja, a Chacon, amit franciásan használunk, de a kéziratban Chacona, az olasz verzió szerepel. Ez egy 15-6-7 perces monumentális hosszú tétele egy partitának. Ezt kezdtem el tanárommal és mesteremmel, Dukai Barnavár zeneszerzővel elemezni 4 évvel ezelőtt, és olyan izgalmasnak tűnt a munka, és annyira mélyen elmerültünk hát ez egy nyomozás gyakorlatilag, amikor egy remek művet szétszedünk ízeire, és keressük az összefüggéseket, és az a szerkezetét próbáltuk kideríteni, hogy menet közben elhatároztuk, hogy ezt másokkal is megosztjuk, és így jött a könyv ötlete.
Most ez a könyv mélységében és tartalmában ilyen?
Rettentően aprólékos, és mélységeibe belemegy. Mind zenei, mind szellemi. Van szó a gemátriáról, ami Bachnak az egyik kedvelt kompozíciós eljárása volt, tehát amikor a zene hangjainak, az ABC-s neveinek a betűit alakította számokká, és ezeket kombinálva különböző kódokat, információkat, dátumokat, monogramokat elrejt a zenében, nem ritkán teológiai értelemmel, és ezeket, ha valakinek van türelme és kitartása, egy idő után szép lassan megmutatták magukat ezek az érdekességek, és hát egy komplett, mondhatom azt, egy történet áll a mögött.
Mi volt az érintés, hogy pont Bachot és ilyen mélységében elkezdtek kutatni?
Ahogy tanítok az akadémián most már 12 éve, egyre erősödött bennem az az érzés, hogy nem értik a hegedűsök a Bach szólószonátákat és partitákat. Játsszák, ugye kötelező vizsgálni és diplomán, nagyon szeretjük, gyönyörű, élvezzük, de a hangok elrendezésével nem vagyunk tisztában, és ez egyre inkább zavart, a saját magamon leginkább, tehát, hogy amikor játszottam Bachot, akkor kevésnek tűnt az, hogy most ezt megformáljuk, ahogy szoktuk, de én éreztem, hogy ez így nem jó. Ezért kerestem meg volt konzis összhangzattan tanáromat, tehát engem ismert a tanár úr már kiskoromból, akkor mondjuk nem nagyon érdekelt az összhang, de hát itt most nyilván Bachról volt szó, tehát felhívtam őt 2012-ben Bach fugák ügyében, mert azt tudtam róla, hogy hát ezt mindenki tudja, hogy ő hosszú évtizedeken keresztül elemezte és kutatta a fugákat, és így a fugákon keresztül jutottuk el a Chaconhoz.
Csodálatos. Május 25-én a Régi Zeneakadémián lesz a könyv bemutató.
Igen.
Hány órakor?
Hogy... Este 7. Tehát ez egy koncert is. A könyvhöz egy CD-t is mellékelünk, amin az egész démol partitát játszom. Ezt már tavaly fölvettem egy templomban. És el is játszom a koncert végén. Tehát ez egy ilyen közös alkalom lesz, tehát a Kamp Salamon beszél a könyvről és ismerteti, illetve Domokos Zsuzsa, a Liszt Ferenc Kutatóközpontnak az igazgatónője, ő lesz az est házigazdája, és akkor hát szerintem mi nem annyira fogunk beszélni, mert ott a könyv lesz a főszereplő, illetve hát az alkalom végén eljátszom ezt a darabot. Mivel hogy meg kell, hogy szólaljon. Az elmélet az akkor él, hogyha gyakorlattá válik.
Szeretnék még egy pár szót váltani ennél arról, hogy a szóló játékával, hegedű versenyekre hívták a világba, tudom, hogy nagyon sok helyen járt. Mi volt a legemlékezetesebb, ami nagy örömet okozott magának az elmúlt évtizedekben?
Hát így nagyon nehéz lenne megnevezni egy bizonyos alkalmat. 10 évig éltem Hollandiában, nagyon szerettem az ottani hangulatot, az ottani hozzáállást, azt a milliót, hogy ott óriási hagyományai vannak ott is, főleg a régi zenének, és nagyon sokat taroltam. Ott kezdtem el például koncertmesterkedni a Rotterdamiaknál először életemben, és aztán onnan jött az ötlet, hogy ne csak egyedül játszak, hanem felfedezzem a társaszenélést is, és hát annyira megszerettem, hogy itthon megpályáztam a Magyar Rádió szimfonikus zenekarának a koncertmesteri pozícióját, ott 3 évig játszottam, és akkor jött el az a pont az életemben, hogy dönteni kellett, hogy vagy maradok a kényelmes, és hát hogy mondjam, tehát egy jó millió, tisztelettel és elismeréssel és anyagi biztonsággal járó, de szakmai szempontból langyos víz állásnál, a zenekarnál, vagy pedig elmegyek inkább a saját utamat járni, és én az utóbbit választottam.
És említette, hogy a régi zene kezdte foglalkoztatni. Most ez a zenekar, ugye, hogy olvastam az életrajzát, a régi zene bűvöletében, ilyen régi zenét játszanak. Ez alatt mit értünk konkrétan?
A barokk, illetve a kora klasszikus időszakot. Nyilván a Bach is beletartozik ebbe, de a Bach zenét is akkor tudom igazán megérteni és megismerni, hogyha kortársait is játszom, tehát Vivaldit, Handelt, Telemann, Purcell, Corelli. Ezek nagy hatásra voltak Bachra.
Gyakorlatilag ezek a kedvencei, ezeket játsza a legszívesebben.
Hát mondjuk Bach a kedvencem, úgy unblock, és a többit is szeretem.
A húsvéti ünnepek alkalmával való lesz fellépése.
Igen, a Zeneakadémia nagy termében játsszuk Bach János Passiót, az új Liszt Ferenc Kamara kórussal, Hamar Zsolt vezényli a zenekarunkat, úgyhogy erre nagyon készülünk és várjuk. A nagy héten, április 12-én.
Akkor mindenképpen ott leszünk, meg fogjuk hallgatni.
Rádió is
közvetíti egyenesben?
Azt nem tudom, hogy egyenesben, de tudom, hogy felveszik.
Nagyon szépen köszönöm a beszélgetést. Ábrahám Márta hegedű művésszel Meskó Bánk beszélgetett.
A zene világából lépjünk át a fotózás birodalmába. No, nem a selfie készítés titkairól beszélgetek egy ifjú és sikeres alkotóval, ahogyan ezt hallani fogják.
Különleges fotókiállításon vagyunk, ahol a Varázslatos Magyarország című fotópályázat értékelése után a legfiatalabb versenyzővel van szerencsém most beszélgetni. Hadd mutassam be, ki vagy te?
Konyhvicsis Tamás. Csongrádról, 2004-ben születtem. Hát 4 éves korom óta fotózok. Ezen a fotópályázaton tavaly óta veszek részt. Tavaly az éves szinten 33. lettem. Ember a természetben kategóriában 3., kompakt szemszögből kategóriában 5. 2016-os évi pályázati szezonban 2 első helyzet képem lett, és aránylag sok második helyezett. Ember a természetben kategóriában lett 1 darab első helyezett képen, meg 1.
Akkor te nem is jársz iskolába, csak fotózol.
Hát iskolába is járok. Csongrádon a Legboldogasszony Katolikus Általános Iskolába. Hát fotósakörre is járok, a Grotta Alapfokú Művészeti Iskola, most már Grotta Művészeti Iskola. Fotósakörön veszek részt. Volt egy, amit a Rovartani Intézet hirdetett fotópályázat. Kiállítva lett képem, és első helyezett lett a fotokategóriában. A MAFOS diák fotópályázaton lett kiállítva 2 képem. Fekete-fehér kép kategóriában. Varázslatos Hortobágy gyermekkorosztály kategóriában első helyezett. Darvak kategóriában pedig 3. lettem idén, és tavaly is ugyanezek voltak a helyezéseim a Varázslatos Hortobágy fotópályázaton.
Akkor te nagyon szereted a biológiát, és hát, a földrajzot is ezek szerint.
Igen, szeretem a biológiát. Szerencsére a osztályfőnököm az iskolában biológia tanár, ami nekem jót tesz, ezért szoktam iskolába természetismeret órára PowerPointokat készíteni, amiben a saját képeimet használom fel. Tavaly a 2016-os szezonban apukámmal nagyon rámentünk az Magyarország orchideáinak fényképezésére és leírásába. Én elkezdtem egy könyvet is írni. A Varázslatos Magyarország 2015-ös könyvben benne volt a képem, de csak a hátuljában, még nem nagyba, de idén, a 2016-os évben belekerült az albumba.
De most már teljes méret, majdnem
most
teljes
már majdnem
méret, igen,
teljes
nagy méretben, igen. Tehát felnőttél képileg is ezen a pályázaton ezek szerint.
Igen. Sokan nem gondolnák, hogy Magyarországon ennyi féle fajta orchidea van, ami vadon, és nem behurcsolt faj. És de vannak magyar orchideák.
Kosborok.
Kosborfélék, igen. Volt részem több ritkát is látni, például sarvasbangó, Janka sallangvirág.
Ezek szerint a növényeket szereted
jobban? Igen, a növényeket nagyon szeretem fotózni. A Kalmár erdőben volt szerencsém egy vörösbarna nőszőfűt találni, amin egy ugrópók volt, egy fekete ugrópók.
Az állatokat is ismered.
Igen.
És ugrott a pók?
Hát nem ugrott el szerencsére, annyi ideig ott maradt, hogy tudjak egy jó képet fotózni. Csinálni. És a Varázslatos Magyarország június havi pályázatán első helyezést ért el kompakt szemszögből. Főleg a Kiskunsági Nemzeti Parkban fényképezem, de a Dunadráva Nemzeti Parkban is szoktam. Akkor a Bükki Nemzeti Parkban látogatok el néha évben egyszer.
Szüleiddel?
Igen, szüleimmel.
És amúgy egyedül fotózol, vagy apával
hát
szoktatok
apával
elindulni?
Apával szoktam elindulni. Főleg ott a Büdösszék, Pusztaszer környékén, Fülöpszék, de Kalmár erdő, tájvédelmi körzethez is szoktunk menni, Kolontó, Páhirét, ott a természetvédelmi őrt is ismerjük meg.
Akkor neked nem lesz gond a pályaválasztás. Mi hát szeretnél lenni? Meg se kérdezem.
Én természetvédelmi őr szeretnék lenni, mert én nekem az pont jó, mert szeretem a természetet is. Hát ugye a természetvédelmi öröknek van idejük fotózni is, meg kint vannak a természetben, tehát hogy az nekem való szerintem.
Tehát a munkád lenne a hobbid, vagy
igen,
fordítva.
Igen,
hát hobbiból csinálnád a munkát.
Azt mondják, hogy ami egyszer hobbi volt, az munkává válik, és már nem lesz olyan jó.
Igen? Igen. Akkor fordítva kell
tehát,
csinálnod.
Hogy én jobban szeretek fotózni, mondjuk tanulni, tehát azért is.
Tehát a tanulás is biztos jól
hát a
megy,
tanulás
aki ennyit tud a természetről.
Jól megy, úgy aránylag jól megy.
Családod hogy fogadja ezt a hobbit, ami ilyen hát jól, sikereket hoz neked?
Apukám is fényképes, tehát ő vele szoktam menni.
Apukád is ilyen sikeres volt kiskorában? Hát,
fényképezésben nem, tehát hogy ő villamosmérnök, szóval őnek ez inkább ilyen nagyon hobbi szinten van.
És ki szokott segíteni, vagy ki ad ötleteket?
Hát, ugye az ötletek főleg úgy ötletekbe azok a fejemből pattannak ki, de a kompozícióba a fotósekkör, amire járok, az is sokat segített, hogy hogyan komponáljak egy képet. Sose középre komponáljak mondjuk egy portrét, és hogyha egy portrét csinálok, akkor amerre a
néz.
Alanyom néz, arra legyen a nagyobb terület.
Akkor már az elméletet is megtanultad a gyakorlathoz, igaz?
Hát még azért van mit tanulni, de...
Mit jelent az, hogy kompakt géppel készíted a képeket?
Nem tükörreflexes gép, nem is mélcsgép, tehát ebben nincsen tükör, se nem cserélhető az objektív. Ebben a géngépemben, ami jelenleg van, 2000 millis optikai zoomja van, ami a kompakt kategóriában a legjobb gép gyakorlatilag. Én nekem előtte volt egy Fujifilm gépem, én azt jobban szerettem, lehet, hogy nem volt kategória első gép, de én azt jobban szerettem, jobban kezelhető volt.
Talán itt hagyjuk is abba.
Rendben.
Mielőtt a hallgatók rácsodálkoznának, hogy 13 éves korodra ennyi mindent tudsz a fényképezőgépekről és a természetről. További sikereket kívánok neked, és még egyszer hangosan mond a neved, hát ha évek múlva találkozunk veled, mint az első Magyarország első helyezett fotóművésze.
Koncbiszlics Tamás.
Viszont hallásra, Ámen Csókát hallották.
Következő beszélgetés kézenfogva jár az előzővel, de előtte eltelt néhány év és néhány színházi világnap. Kéri Juli összeállítását hallják.
A színházi világnap alkalmából nyílt egy kiállítás Újbudán, a Bumszínház szomszédságában, Újbudai 60 plusz senior programközpontban.
Abból az alkalomból is köszöntök mindenkit, hogy részt vehet egy olyan fotókiállítás megnyitóján, amilyen még nem volt a 60 plusz fotókör életében. Mert hogy színházi fotókból még nem állított ki nálunk senki önálló kiállításon. És akkor most hadadjam át a szót Erős Balázsnak, a színház művészeti vezetőjének, hogy nyissa meg Szalai Sándor Színház az egész világ című kiállítását.
A fő ok, amit én nyitom meg ezt a kiállítást, az aztán az, hogy Sándor már évek óta jár hozzánk fotózni, hiszen fontos küldetésünk volt, hogy ugye minden bemutatta előtt van fotós szóba, de fontosnak éreztük, akkor meghallottuk, hogy kedvedben van például fotós szakkör is, hogy ne csak újságírók, fotósok jöjjenek el egy ilyen eseményre, egy fotós próbára, hanem akár civilek is be tudjanak jönni a Muszínházba és fotózzanak. És így csatlakozott hozzánk Sándor is, és egy jó pár olyan képpel, amit mi egyébként fel is használunk a kommunikációban. Hát azt gondolom, hogy ez a küldetésünk, vagy ez az akciónk így módon is elég sikeres. Azért nehéz kicsit most így megnyitni ezt, nekem ezt a kiállítást, mert elég sok fotó készült a Muszínházban. Tehát egy kicsit ezekhez a fotókhoz én még jobban átadnál is jobban kötődöm, illetve több letjelentéssel bírnak számomra. És eddig azon gondolkoztam, hogy hogyan tiszteletem meg ezt a képeket, milyen beszédet mondok. És arra jöttem rá, hogy ha minél személyesebb, az annál tiszteletre méltó. De kezdeném egy történettel, ez egy iskolában játszódik, egy 6-7 éves kislány, az odamegy a tanárnéni, rajzóra van, és megkérdezi a kisgyereket, hogy mit rajzolsz. A kisgyerek azt mondja, hogy Isten. Erre a tanárnő azt mondja, de hát senki nem tudja, hogy néz ki Isten. Erre azt mondja a kislány, nem baj, majd 3 perc múlva megtudják. És ez a történet azért jut eszembe, mert ahogy így vagyok a színházzal is, hogy egyébként nem tudom pontosan definiálni, bár ezt csinálom már jó pár éve, mi is a színház. De azt mondom, ha körbenézünk, ha megnézzük a fotókat, akkor megtudjuk, hogy mi is az a színház. Ez alapján 3 dolgot szeretnék kiemelni. Az első az, hogy amiről nekem szól ennek az évből, az maga az ember. Még az azzal kapcsolatban jutottam erre, hogy azt kezdtem megfogalmazni magamnak, hogy mi is a fotózás. Próbáljuk definiálni. Nagyon sok definíció létezik. Megalkottam a saját definíciómat. A fotózás nem más, mint a pillanat művészete. Az a feladat, hogy leképezzen egy pillanatot, ami meg van komponálva. Vagy a természet, vagy a véletlen, vagy az ember által. Akkor jó egy fotó, ha úgy van lefotózva a maga a kép, hogy meg is van komponálva. Tehát a beállítás, a fény és a forma játéka érződik a képeken. Mi a színházi fotó ebből kiindulva? A pillanatot megragadni, azt a pillanatot, ami ki van tálva, meg van komponálva. Tehát eleve jó van pillanatot ragad meg egy színházi fotó, amit színházi emberek, rendezők, színészek, táncosok megkomponáltak a pályára. Ezért nagyon nehéz egy jó színházi fotót csinálni. Hiszen meg kell ragadni a pillanatot, ami ki van találva, ami benne van az egész darab lényege, az itt és most, maga a jelentés. De úgy, hogy nem vagyok rá felkészülve. A színházi fotós nem tudja, mi a következő pillanat, hiszen nem látta a próbákat. Nincs ott a próbákon. Ez a dolga, hogy megkomponálva jelentéssel ruházza föl a jelentést magát. És mi a színházi fotóban a jelentés? A jelentés maga az ember. Az a színházi fotózás lényege, a pillanatban megragadni az embert. Szerintem ez lehetetlen. És azt gondolom, hogy ez a lehetetlenség az, ami összeköt egy színházi fotós a színházzal. Mert mi is a lehetetlennel küzdünk nap, mint nap, amikor színházat csinálunk. Hiszen a színház feladata nem más, mint egy színházi fotóé. A pillanatban megragadni a másikat, a másik embert. Nekem erről a lehetetlenségről szólnak a képek. De szólnak a képek kreativitásról is. A képek fontosságáról, arról, hogy mennyire fontos a képekben való gondolkodás, a kreativitás használata. Ne számok, ne adatok, ne tények vegyenek körbe minket. De mi is kell a kreativitáshoz? Rengeteg minden, de két dolog biztosan. Bátorság és kíváncsiság. Miközben ez a kettő az, ami azt gondolom, a felnőtt korban egyre inkább pihar belőlünk. Gyerekként bátrak vagyunk, kíváncsiak, felnőttként kevésbé. De miért is van ez? Azt hiszem azért, mert az emberek félnek tévedni. De ha nem vagyunk készek tévedni, nem jövünk elő semmi eredetivel. Ezek a képek viszont eredetiek. Másrészt a kíváncsiság kultúrája helyett a megfelelés kultúrájában élünk. Könnyen megfelelni, félünk kíváncsiak lenni. Ezek a fotók viszont annak vannak semminek megfelelni. Tehát nem csak bátrak, hanem kíváncsiak is. A személyességről, az egyediségről szólnak. A történetek, amelyeket megmutat, mind egyediek. Ezek a képek így mind egyediek. Az ászlóba pedig egy Benjamin Franklin idézetet szeretnék mondani. Háromféle ember van. Vannak, akik mozdíthatatlanok, vannak, akik mozdíthatók, és vannak, akik mozognak. E képek élnek, e képek mozognak. E képek visszaadják az adott előadási jellegét, sőt, sok esetben az előadás minőségét is. Azért, mert a képek pontosan fogalmaznak. A mai világban ez ritka nagy kincs, becsüljük meg tárta képeket. És köszönjük meg szavaiságban.
A kiállítást Erős Balázs, a Buszínház művészeti vezetője nyitotta meg. Most megpróbálom két szóra a mikrofon elé hívni őt, hogy milyen érzés volt, hogy viszont látni falon ezeket a képeket.
Amikor elküldte nekem Sándor korábban a képeket, hogy felkészüljek belőlük, nem tudtam egyébként, hogy lesz-e közte és mennyi muszínházas kép. És nagyon megható volt, hogy nagyon fontos előadások egyébként a muszínház repertoárjában egy fotós szemével így kerül összegzésre. Mert azt gondolom, hogy ahogy beszédemben is mondtam, hogy színházi fotót csinálni, hát számomra lehetetlen kihívás, hogy úgy megragadni egy pillanatot, hogy nem tudom ugye, hogy mi fog következni, de úgy megkomponálni egy pillanatot, amiben az egész előadásnak a lényege, jelentése benne van, amit ugye korábban színészek, rendezők, koreográfusok találtak ki. Ez elképesztő felismerés volt, hogy ezek, ismerem ezek az előadásokat, ezeknek a jelentése, lényege, eszenciája visszaköszöveg ezekből a fotókból. Tehát azért volt nagyon-nagyon megható, mert ugye láttam már értelemszerűen színházi fotókat korábban is, színházi előadásokról, de ugye ha nem ismerem őket, vagy nincs kötődésem hozzá, akkor ez a felismerés és kevésbé volt releváns, itt viszont nagyon egyértelmű volt.
De pont ezt akartam kérdezni, hogy nyilván ismerte a képeket, de így falon viszont látni egyéb színházak között is, milyen érzés?
Nagyon-nagyon-nagyon megható tényleg.
Tehát más hogy érzés, össze... mint amikor kézbe fogja a képet?
Más, persze, szerintem. Ugye itt a falonnal elnézés, a sorrend is nagyon fontos, hogyan rendezte el Sándor a képeket. Itt is van egy tematika, itt is van egy gondolat, hogy mi kerül ide, mi kerül oda. De nagyon-nagyon felemelő érzés volt látni.
Nagyon szépen köszönöm. Én is köszönöm. A közönségnek.
Köszönöm szépen.
És akkor most hallgassuk meg a kiállító művészt is, Szalai Sándort. Milyen érzés, amikor egy kiállítás van? Én saját tapasztalatból úgy tudom, hogy az ember egész másképp látja a képeket, amikor itt van egy hivatalos megnyitó. Rád ez hogy hatott?
Hát jó érzés feltétlenül. Az előkészítés nagyon sokáig tartott, már több mint egy évvel ezelőtt elkezdtem a válogatást. Törekedtem arra, hogy a lehető legtöbb helyen készült képek kerüljenek a falra, ezt lehet is látni, erre ügyeltem. Jó érzés az, hogy ilyen sokan érdeklődtek, az, hogy a művészeti vezető úr elvállalta a megnyitót, Marian szép idézetet olvasott föl, természetesen jó érzés, és nagyon sokat számít az, hogy jönnek sorra gratulálni elismert művészek is.
Természetesen én is gratulálok ezekhez a csodálatos képekhez, és annyit még mondjuk el a hallgatóknak, hogy a kiállítás április végéig látható Újbudán a 60 plusz senior program központban. Kér Júlia szállítását hallották.
Somogyi Ági interjúja a mesék világából indul. Hová jut el? Figyeljenek csak!
Hány vágányon is haladhat egy életpálya? Megtudhatjuk Tölgyesi Líviától.
Először is elvégeztem a tanítóképző főiskolát Zsámbékon, és ott az egyik fél éves tantárgy, az etika, annyira megragadott, hogy rögtön a diploma megszerzése után átmentem a Veszprémi Egyetemre, ahol etika, ember és társadalom ismeret szakon a 4 éves képzést elvégeztem, miközben még az ELTE-re is bejártam 1 évig a filozófia tanszékre.
Tehát a fővágány az etika.
És az etikából kialakuló erkölcstan tantárgy. Nagyon fontosnak tartom, hogy elhiggyék magukról az emberek, hogy mindenkiben van jó, legfeljebb különféleképpen nyilvánul meg az a számunkra, vagy különféleképpen tudjuk értelmezni mások megnyilatkozásait. A végzettségemnél fogva én első osztálytól 12-ig tanítottam, és mégis önszántamból döntöttem úgy, hogy visszamegyek alsó tagozatba tanítani, mert ott lehet az alapokat lefektetni.
Akár erkölcstanból is.
Természetesen tankönyvet írtam erkölcstanból.
És akkor jönnek a mellékvágányok.
Lehet az párhuzamosan is fővágány. Már gyermekkoromban szerettem volna író lenni, és az első nekifutásra próbáltam a nagy indián könyv alapján megírni az első indiános történetemet. Nem sikerült. Utána, amikor felcseperedtem, kitaláltam, hogy én újságíró szeretnék lenni. Ezt ilyen bedolgozóként sikerült is valóra váltani, de sok-sok más feladatom lett, és egyszer csak kibudjant belőlem egy mese. Először szóban, aztán írásban. Ebből született meg az első nagy ifjúsági regényem, a Matyesz és Lilla.
Akkor már édesanya voltál.
Édesanya voltam is, tanítónő, és a kettő együtt hozta ki belőlem ezt a történetet, ahol a kisfiú szeretne jó lenni, de nem tudja, hogy kell azt csinálni, 6 éves húga pedig megpróbál mindenben segíteni neki, amelyből csak a galiba keletkezik. Kalandos, humoros gyermektörténet. Külön figyeltem arra, hogy vannak a regényben olyan szavak, mint például a bugylibicska vagy a rokolya. Ezért ezeket lábjegyzetben írtam oda, ennek nagyon-nagyon örültek is a gyerekek.
És nagyon nagy sikere van.
Erdélyben is megjelent, ami nekem nagyon nagy öröm. Annak idején a negyedikesek azt mondták, hogy azért szeretik olvasni, mert választékos a nyelvezete. Azt szoktam mondani, nem tartom magam írónak, mesélő vagyok. Mesélek kicsiknek, mesélek nagyoknak. Arra törekszem, talán tudatalanul is, hogy a gyermekeken kívül a felnőttek is élvezzék. Különben nem tudják együtt átélni a gyermekeikkel, tanítványaikkal, unokáikkal. Legutóbbi meseregényem megjelenése után a könyvhéten jöttek már a felnőttek is, keresték a könyveimet.
Ez volt a
Bükki Bűbájosok című meseregényem, amely szintén nagyon kedves számomra, mert a Matyesz és Lilla az egy egész más világ, mint a Bükki Bűbájosoknak a népmesei elemekből táplálkozó régies világa, ugyanakkor meg tényszerűsége abban áll, hogy egy mai testvérpár életén keresztül jön létre a varázslat.
De a helyszín valós?
Direkt így írtam meg, egy teljes családról van szó, ahol van apuka, anyuka, a nagymama a bükkben, aki végül is a bűbájosok körébe vonja a lányunokáját. És hogy meglegyen benne a mesei bonyodalom, azért találtam ki, hogy a kislányból lesz tüves boszorkány, míg a kisfiú nem az. És rengeteg galiba forrása, hogy a kisfiú nem érti, hogy mi történik a nővérével, amikor röpköd a levegőben, vagy valami más történik vele, de ő mindenáron meg akarja menteni. Na de hogy lehet valakit megmenteni, ha szinte keresi a bajt?
De nem fogjuk elmondani, mert akkor lelőjük a poén. Háttértanulmányokat folytatsz akkor, amikor mesét írsz.
Először a boszorkánysággal nem is a Bükki bűbájosokban, hanem a felnőtt regényemben, az Álkirálynőben akadtam össze. Akkor kezdtem el kutatni az olasz boszorkányok, a magyar boszorkányság múltját, és borzasztó sokat kutattam a népi hagyományokon keresztül, a boszorkánypereken át. A mai boszorkány rítusokat is megismerve írtam meg a magam történetét, és bizony, néha még én magam is bele-bele keveredtem. Nagyon-nagyon kellett figyelnem arra, hogyha a jó püves boszorkányról írok, akkor ő igazániból azokat a gyógynövényeket alkalmazza, amelyek tényleg léteznek, jóságukat ismerje, gonoszságukat felfedje. Nagyon komolyan utána olvastam a gombáknak, amikor leírtam, hogy mely gomba gonosz, mely gomba az, amely jó. És rengeteg népi hagyományt hoztam felszínre, gyakorlatilag azért ismertem a bükkbe tenni a helyszínt, mert én milliószor jártam a bükkben. A lipicai ménes kapcsán elmentem Csipkéskútra, és az a látvány, ami fogadott, amikor beporzottak oda a lovak, és olyan volt, mintha beúsznának a karámba. Tehát olyan élményekben volt részem, miközben a könyvet írtam, hogy már ezért megérte. Könyveim borítóját eddig is a férjem szerkesztette, tervezte, de a Bükki bűbájosoknál ő is festette meg hozzá az alapokat.
Egyébként a festő?
Nem, ez csak a hobbija.
Na kérem, így kell egy családi vállalat.
Na de, hogy menj, mire ez elkészült? Mikor azt mondtam neki, hogy hát ez tökéletes, és már csak azt láttam, hogy tépi darabokra, hogy ez még mindig nem a legjobb, akkor a szívem szakadt meg, de végül is megszületett ez az utolsó változat, amely miatt tényleg leveszik a polcról az emberek.
A repülő boszorkány és a hiú szem, az egyből sejteti, hogy ez egy különleges világ.
Olyan grafikai humor morzsák vannak a képen, amelyeket érdemes megkeresni. Amit meg a gyerekek nagyon szeretnek a könyvben, azt én találtam ki, hogy zöld legyen a betű, mint ma, mint az erdő. Külön élményként élik meg, hogy az oldalszámok tényleg oldalt vannak, nem alul.
Kit neveznél meg mesterednek, akitől sokat tanultál írás szempontjából?
Benedekeleket. A jó kedélyével, a magyar nyelv szépségeinek szeretetével, de van egy másik nagy kedvencem, aki lehet, hogy nem kötődik így a mesékhez, de borzasztóan szeretem a meseszövését, és ő pedig Rejtő Jenő.
Zseniálisan bonyolítja a cselekményt.
Nagyon jók a karakterei.
A humora. És azért a humor, azt ne felejtsük el, hogy Tölgyesi Liviának van humora. Ez átjön a meséjén is.
A humor az élet sója. Karintit szeretem nagyon olvasni, és Karinti kikacsintásai, na azok a kikacsintások. Igazán.
Ez is egy vágány, de még mehetünk tovább.
A meseírás mellékvágánya, szakmai munkám a Meseetika titka című tanulmány, amely ezen írásaim alapján született meg, és nagyon fontosnak tartom, hogy az emberek megvizsgálják önmagukban az erények hatását és hasznosságát, így végigmegyek a népmesei és műmesei világon, hogy hogyan jelennek meg az erények a gyerekek és felnőttek életében a mesén keresztül. A másik ilyen vágány, amit nem lehet említés nélkül hagyni, az pedig a sportetika, hiszen gyermekkorom óta sportolok, és nagyon-nagyon sok érdekes viszonyulással találkoztam mindez idő alatt. Ezért alakult ki bennem, hogy hogyan lehetne nekik segíteni, hogy a felnőttek világában megállják a helyüket, és a felnőttként sportolók is megpróbáljanak azért a jóság útján haladni, amennyire lehet. Magyar Olimpiai Bizottság engem felkért arra pár éve, hogy alakítsam ki a sportiskolák számára a sporterkölcstant és a sportetika órák alapvetéseit. Talán 2 éve a sportiskolákban az én kerettantervem alapján tanulják a gyerekek, hogy hogyan is tudnának esetleg könnyebben helyt állni a sportpályákon és az életben.
Nem fizikailag,
hanem szellemileg, lelkileg. Erkölcsileg.
Újabb terveid vannak.
Megszólított egy történet, dobogókön játszódik a következő meseregényem. Itt is a magyar mesevilágot elevenítem fel, csak itt már egy másik oldaláról.
Most így azt gondolom, hogy a te pedagógus voltod az, ami összeköti ezeket a
külön vágányokat. Rengetegféle helyszínén voltam már jelen a pedagógiának, irodalomnak, a sportéletnek. Mégis azt mondom, hogy mindez nem jöhetne létre, ha nem lenne egy boldog családi hátterem. Azt szeretném üzenni a hallgatóknak, hogy próbálgassák szellemi szárnyaikat, gondolkodjanak, beszélgessenek, vitatkozzanak, és merjenek kérdezni.
Tölgyesi Líviával, a sokoldalú mesélővel Somogyi Ágnes beszélgetett.
Az előző beszélgetésből kiderült, hogy az alkotás egyik titka a boldog családi háttér. És utalás történt arra is, hogy a humor az élet sója. Ennek jegyébe született egy nevettető és mégis tanulságos könyv, amit utolsóként bemutatunk. A szerzővel Torda Judit beszélgetett.
Egy könyv jelent meg, nem olyan régen, Nagy Márton, a receptek a házasság elrontásához címmel. A szerző Nagy Márton pszichológus, pszichoterapeuta, és évek óta foglalkozik párterápiával és tanácsadással. Mi indította el a könyv megírására?
Szerettem volna valami balhés formában segítséget adni a párkapcsolatban élőknek, ami nem tudományos, a maga rafinált módján a párkapcsolati életnek számon tartott bukfenceire világít rá. Abba bíztam, hogyha ez egy jópofa olvasmány lesz, akkor inkább elolvassák, és inkább tanulnak belőle a párok.
Ha jól tudom, akkor egyik népszerű folyóiratban részletek megjelentek ebből a könyvből.
Sok éve, az akkor még létező Nőklapjában,
ma is létezik
Balázs, Püli Balázs rajzaival jelentek meg, ha nem is mind, de egy része ezeknek a recepteknek már megjelent.
Ilyen fejezetekre oszlik.
Elsőként ez jelenik meg, ki kit ver át udvarláskor, avagy az udvarlás receptje.
Szintén egy új fejezet.
Igen.
Mert a modern ismerkedési eszközt is górcső alá veszi, itt történetesen az internetes ismerkedéssel.
Esküvő és környéke, mézes hetek, a mézes szó idézőjelben, lakni kéne valahol, megjelenik szemünk fénye, avagy mi mindent lehet kihozni egy kisgyermekből? Tanul a hitves. Enni vagy sportolni? Ez itt a kérdés, ez is új fejezet. A következő botránykő a gyermeknevelés, avagy a csőre töltött gyermek. Válasz én vagy a hivatásod. Tulajdonképpen ez is új. Itt végre nyaralunk. A te jó édesanyád. Vendégség és vidéke. A fáradtság, no és persze a szex. Heted íziglen, avagy hogyan alapozzuk meg gyermekeink rossz házasságát. A legfontosabb a féltékenység. Aranytartalék idézőjelben, avagy mire jó a harmadik. Olajat a tűzre, avagy veszekedni is tudni kell. Ez egy alapvető szempont. A párterápiában gyakorta tanítjuk az embereket veszekedésre, mert akkor végre kimondanak olyan dolgokat, amit addig elhallgattak, pedig lényeges.
Tehát a konfliktus az egy létező és kellő alapja egy párkapcsolatnak.
Bizony. Sokkal jobb egy konfliktust megbeszélni, mint úgy tenni, mintha mi sem történt volna.
A gyakorlatában is jellemző ez a momentum, hogy az emberek nem beszélik ki a problémáikat, nem mondják el.
Márpedig beszélni kell. A végén csattan az ostor, avagy a válás megnehezítésének művészete, különös tekintettel a kiskorú túszokra. Van egy ráadás, tippek az újrakezdés megmérgezéséhez, ebben egy új dolog szerepel, a látogató együttélés értékelés.
Ez mit jelent ez a látogató együttélés? Ez egy teljesen új fogalom a párkapcsolatban.
Az a lényege, hogy két ember, akik szeretik egymást, a külön lakásban külön életet élnek, ám időnként meglátogatják egymást. Ugye első hallásra azt lehetne hinni, hogy maga ez a Kánaán, mert hiszen miért találkoznak? Azért, hogy szeressék egymást. De nem lenne teljes ez a receptkönyv, ha ennek a látogató együttélésnek a gyönge pontjait is ne venné terítékre. És aztán van még egy utolsó, tudod, amikor az egészet megírtam, rádöbbentem, hogy a baráti körömben, vagy a terapeutaként megismert homoerotikusok életében pontosan ugyanezek a konfliktusok jelennek meg, ha párkapcsolat akarnak létesíteni. Uh-huh.
Tehát nem kell, hogy külön neműek legyenek a párok.
Nem feltétlenül.
Ugyanazok a konfliktusok felmerülnek a
homoerotikusokban. Ugyanúgy meg tudják mérgezni egymás életét. Ugyanúgy el tudják egymást hagyni, ugyanúgy tudnak hűségesek lenni. Szóval egyáltalán hiba volna ezt a vonatkozását kihagyni ennek a könyvnek.
Hogyan használjuk ezt a könyvet? Van erre valami útmutató?
Legjobb lenne, ha valaki azért venni a kezébe, hogy szeretne jókat nevetni. A humor az nagyon fontos oldószer, mert ha valaki jót nevet valamin, akkor lehet, hogy még el is gondolkodik rajta. Tehát az lenne jó, hogyha valaki kíváncsian a balhé kedvéért beleolvasna.
Ennyi párterápiás tapasztalat után meg tudja fogalmazni azt egy pár mondatban, hogy egy jó párkapcsolatnak vajon mi a titka?
Legszívesebben ezt az egy mondatot fogalmaznám meg. Jó lenne, ha előbb ismernék az emberek egymást, és csak aztán szeretnék meg egymást.
Húha, ez nagyon... A szerelemnek hogy lehet parancsolni, hiszen az egy érzelmi hatás.
Igen, hát tulajdonképpen én a szerelmet bombázom széllyel, mert jó az, ha van, de sajnálatos módon az emberek elvesztik a józan eszüket. Aztán eltelik egy hét, három hét, két év, és rádöbbennek, hogy akibe beleszerettek, az nem az, akire vágytak. Egyszerűen felszerelték szárnyacskákkal, glóriával, és aztán kiderül, hogy nem szárnyacskái vannak, hanem ördögpatája meg. Szóval, hogy valami egész más derül ki.
Tehát azt mondja, hogy az ember legyen szerelmes, persze, de ne menjen hozzá, meg ne nősüljön meg, ne vegye el azt, akivel igazából beleszeretett.
Engedjen magának egy ismerkedését.
Hát, ha elmúlik a szerelem, vagy hogy gondolja?
Nem, hát, ha túléli. Mert előfordulhat ritka, szép esetben, hogy amikor megismertem, no, akkor tudom, hogy kibe vagyok szerelmes.
De hát ez sokszor egy élet nem elég arra, hogy megismerjük a másikat.
Ezt szerettem volna provokálni ebben a könyvecskében, hogy ne kelljen egy életet végigélni ehhez, hanem már előbb áldozzunk erre.
Tehát bátorság kell az élethez, nem?
Bátorság és egyfajta önbecsülés ahhoz, hogy elfogadjak új szempontokat.
Ezt most nem értem.
Hát, ha a párom azt mondja, hogy ne ezt tedd, hanem azt, akkor nagyon sokszor azért ragaszkodom ahhoz, amit tenni szoktam, mert azt hiszem, hogy ha másképp csinálnám az életemet, akkor elveszíteném önazonosságomat. Gondoljunk bele, hogy ha egy cipőt vásárolok, akkor akár mennyire is tudom, hogy hányas a lábam. Hányat felpróbálok abból a számsorból, ami végül is jó lesz.
Ez egy nagyon sajátos hasonlat, igen. Igen. Magára húzza az ember a házastársát, mint egy cipőt, holott nem feketét akart, hanem pirosat.
Hogyha próbálgatom, ha váltogatom, nem a feleségeket vagy a férjeket, hanem a variációt viselkedésben és a másik elfogadásában, nem hiszek a tökéletes választásban. Csak abban hiszek, hogy ha megdolgozik pár egymás konfliktusaival, abból kijöhet valami jó.
Igen, volt egyszer egy nagyon jó mondata önnek egy előadás alkalmával, hogy az a jó párkapcsolatnak a titka, ha az embereknek van türelmük megtanulni a másikat.
érdemes abba energiát fektetni, hogy megtanuljam a másikat.
Kicskén figyelem, fegyelem, türelem, mérges arccal nem vagy szép.
De hibád ez a baj, ez az úr zivatar, szebb, hogy csendes együtt lét.
De ha így veszekedsz, mi hamar berekedsz, attól tartok, megversz fét. Ezen az alapon veszem a kalapom, s búcsúzom.
Kár volt éged én utánam járni, a szívemmel bánni nem tudsz igazán.
Ezt nem érti sohasem a férfi, de bizony a lány sem ám.
Haragszom rád, mert nem szeretsz, haragszom rád, hát elmehetsz. Nem is kell már, ha búcsúszol, ha többet nem jössz, úgyis jó.
Számomra az elhangzott interjúkból kiderült, hogy mai beszélgető társaink érdekes egyéniségek, kíváncsi, kutató elmék, bátorsággal, energiával megáldott egyének, azaz sorsukat irányítani képes, szeretetre méltó, alkotó és boldog emberek. Hasonló tulajdonságokat és életvezetést kívánok minden kedves hallgatónknak munkatársaim nevében is. A műsort készítették Béki Zoltán, Kéri Juli, Meskó Bánk, Somogyi Ági, Torda Judit, állandó technikai tanácsadónk Magyar Ádám. Szerkesztette Ámen Zsóka. Műsorunkat meghallgathatják a civilradio.hu és az idosbarát.újbuda.hu oldalakon. Az adás ismétlése április 22-én lesz ugyanebben az időpontban. A következő új adás időpontja május 6-a. Hallgassák máskor is a civil rádiót. Viszont hallásra!
Haragszom rád, mert nem szeretsz. Haragszom rád, hát elmehetsz. Haragszom rád, de szívem fáj. Na gyere, kössünk békét már!